Azt korábban is tudtuk, hogy nagyon fontosak a tengerszorosok, a Hormuzi szoros, aztán a másik, ami Jemen környékén van, a Bab el-Mandeb, az most egyébként nincs terítéken, de lehet, hogy majd, hogyha a jemeni huszik azt lőni kezdik, akkor az is terítéken lesz, de maradjunk a Hormuzi szorosnál, ahol az áruszállítás akadozik, sőt, hát gyakorlatilag alig-alig megy, és hát Kína az egyik legnagyobb energiaimportőr, nem igazán tud emiatt a arab kőolajhoz jutni, véhetően inkább az oroszoktól vásárol most nagyobb tételben. De hogyan kapcsolódhat ez Kína zöld politikájához egyáltalán? Felgyorsíthatja Kína zöld átállását, zöld stratégiáját, amit a legutóbbi 5 éves tervkor határoztak meg? Kérdezem Bart István klímapolitikai szakértőt, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Hát ugye az a helyzet, hogy Kínának a zöld átállási stratégiája hát igazából már 10-15 éve megy, nevesen ugye kínaiak azt találták ki, hogy elkezdik fejleszteni azokat a zöld iparágakat, amelyekről ők úgy gondolják, hogy a következő évszázad legfontosabb iparágai lesznek, akkor legfontosabb termékei, tehát a napelem, szélturbina, akkumulátor, elektromos autó, hőszivattyú, és ezeket a dolgokat ők fogják nagy mennyiségben termelni és exportálni az egész világon. Ugye ez sok szempontból egy előnyű stratégia Kína számára, ugye egyrészt csökkenti a levegőszennyezést, hiszen mérsékelheti a szénfogyasztást, nagyon fontos az energiabiztonság szempontjából, hiszen ugye Kína nem rendelkezik elegendő hazai olaj- és gázkészleteket, tehát importálni kell. Az oroszoktól lehet valamennyiből, hogy ez csak vezetéken, tehát hogy az nehézkes. Nekik a stratégiai függetlenségükhöz az kell, hogy minél kevesebb olajat és földgázt használjanak, és ennek pedig ugye az útja az, hogy rohamosan fejlesztik a megújulókat. Tehát, hogy nagyon beszédes dolog, hogy ugye tavaly például több napelemet, tavaly előtt, nem igaz, mostanában több napelemet, általában évente több napelemet tesznek le Kínában, mint a világ egészében együttvéve. Tehát, hogy hihetetlenül gyors ez a kiépülés. És a legfontosabb, és talán az egyik harmadik legfontosabb dolog, hogy ugye ez gazdaságfejlesztési szempontból sem utolsó, hiszen Kínának nagyon szüksége van olyan export ágazatokra, amiket kiszolgálhat a saját gazdasága.
Egyértelműnek...
És ez a stratégia most, igen, tessék.
Bocsánat, szóval egyértelműen látszik, amit elmondott, hogy ugye napelemből nagyon sok jön Kínából, hát aztán persze ott is rengeteget telepítenek hihetetlen mennyiségben európai szemszögből, és hát ami az elektromos autópiacon történt az elmúlt években, az egyértelműen kínai előretörés dominanciát mutat. Ez a 2026 és 30 közötti 5 éves tervez markánsabb klímacélokat is megcéloz, vagy igazából arról van szó, hogy ahogy ön is mondta, az energia függőségét szeretné valahogy csökkenteni Kína, és hát az újabb és újabb gazdasági növekedéshez szükséges többletenergiát pótolja leginkább ezzel a zöldítéssel. Halló, halló?
Halló, igen, tehát ez egy szerencsés véletlen, hogy Kína a gazdaságpolitikai és energiafüggetlenségi céljai most egy irányba mutatnak a földgolyó ugye fenntarthatósági céljaival. Nagyon jól látjuk az Egyesült Államok példáján, hogy milyen az, amikor ezek a dolgok nem egy irányba mutatnak, hanem egy az ellenkező irányba. Valószínűleg azért Kínának amúgy is fontos a klímaváltozás, hiszen egy olyan politikai rendszer, amely képes ugye sok évtizedre előre gondolkodni, az nyilván sokkal jobban látja, hogy milyen problémákat fog jelenteni a klímaváltozás, mint egy olyan demokratikus rendszer, ahol tényleg sokkal inkább azt számít, hogy mi lesz a következő 4 évben. Tehát, hogy ők nagyon sokat foglalkozni a klímaváltozással is, de az ő stratégiájuk az az, és ebben nagyon mások az európai hagyományos megközelítésnél, hogy a klímaváltozás elleni küzdelem az nem egy teher, nem egy többletköltség, hanem egy lehetőség, amivel pénzt lehet csinálni. És ugye ez, amit mi európaiak még nem igazán tudtunk megvalósítani, tehát hogy már nálunk is így van, ugye, hogy a megújulók a legolcsóbbak, és a Magyarországon is őrületes előretörés történt. Nem utolsó sorban, hogy pont az olcsó kínai napelemeknek köszönhetően, ugye 10 éve nem volt Magyarországon napenergia, most meg ugye a hazai villamosenergia termelés negyedét a napenergia adja, tehát hogy őrületes változások vannak. de valahogy mi még mindig abban gondolkozunk, hogy hú, hát klímaváltás ez egy luxus, és nem foglalkoztatunk vele, ameddig, nem tudom, ugye nem, nincs kenyér az asztalunkon. És ez bizonyos szempontból érthető, de közben azt is láthatjuk, hogy ugye pont ez a mostani válság mutatja meg azt, ugye a mostani iráni háború mutatja meg azt, hogy sajnos a fosszilis tüzelőanyagok ugye az energiabiztonságot nem tudják megadni, nem is olcsóak, és ráadásul nagyon súlyos geopolitikai függőségeket is jelentenek. Tehát, hogy a fosszilis energia az egy rabság, és ezt a kínaiak felismerték már nagyon rég, és gyakorlatban tesznek is érte, hogy ez már ne legyen így, hogy leverjék ezeket a láncokat magunkról. Jó, azért mondjuk azt hozzá kell tenni, hogy Kína egy valamiben nagyon gyenge, például most ez látszik ezekből a klímás tervekből is, hogy Kína nagyon sok szenet használtak. A kínai villamos energia termelésnek a 60-70%-a mindig szénből van. De ez a szénet hazai szén. Tehát ez nem okoz nekik tulajdonképpen energiafüggőséget. Ettől is szeretnének megszabadulni, de ettől jóval nehezebb megszabadulni. Mindenesetre azt mondhatjuk, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy az elmúlt másfél évben már Kína energiatermelésből és energiafogyasztásból származó kibocsátásai csökkentek. Tehát rendszerűen elindult egy csökkenés. És ugye ez nagyon érdekesen megmagyarázza azt, hogy miért viselkedik úgy az amerikai kormány, ahogy viselkedik, hiszen azt láthatják, hogy bizony ugye az, amire eddig 100 éve lehetett számítani, hogy minden évben több olajat meg gáz fognak fogyasztani, mint az előző évben, ez most kezd megfordulni. És ugye Kína már 1%-kal kevesebb gázolajat használt 2025-ben és 2024-ben. Tehát, hogy mondjam, azt, hogy milyen hamar fogunk erről gurulni erről a hatalmas nagy hegyről, ugye, ami a foszilis tüzelőanyagokat jelenti, ez egy kérdés, de mindenképpen meg kell tennünk, ugye, hogyha továbbra is. Azt szeretnénk, hogy a gyerekeink is élhessenek ezen a bolygón.
Ha már itt Kínát hoztuk elő, érdekes mód egyébként valamennyire pozitív példaként, mennyire látszik az, hogy a klímaváltozás gyorsul? Mindig előkerülnek az elmúlt években különböző éghajlati jelenségek, amelyek hol jól, hol kevésbé jól befolyásolják az aktuális időjárás, de akár tengermozgások vagy tengeráramlatok terén, akár az átlag hőmérséklet terén mit tapasztalni? Nagyon gyorsul mindez, vagy igazából vannak azért biztató jelek, amelyek ezt a gyorsulást fékezik?
Na, nincsenek biztató jelek. Az a biztató jel, hogy nincsenek biztató jelek, ugye most jött ki a tanulmány nemrég, hogy a klímaváltozásnak a sebessége, tehát a melegedés üteme az elmúlt 10 évben megkétszereződött az azt megelőző 10 évhez képest. Tehát romlik a helyzet, hogy gyorsabb. Tényleg csak nézzen ki a kedves hallgató az ablakon, nézze meg, hogy milyen időjárásra mostanként okostelefonokon is van olyan applikáció, meg lehet nézni, milyen az átlag hőmérséklet, 8 fokkal magasabb a mostani átlagos csúcs, mint aminek szokott kéne lenni ebben az időszakban. Tehát mi tulajdonképpen most egy hőhullámban ülünk, csak nem érezzük, hogy ez szerte a világon érezhető, ugye a szárazság, a forróság, és egyáltalán nem diktatóak a jelek. Tehát, hogy most ez az időszak, ami azért volt most Magyarországon egy viszonylag komolyabb tél, nem volt olyan őrült meleg, mert ugye most egy laninás időszak volt, tehát minden csendes óceáni tengeráramlatok úgy álltak, hogy kicsit hűvösebb volt a bolygó, de idén nyáron már megint egy El Niño fázisba kerülünk, és akkor megint nagyon meleg lesz. Tehát, hogy folyamatos egyik katasztrófa követi a másikat, és egyre aggasztóbb a helyzet. Szerintem tehát mondjam, sajnos az emberek még nem érzik ezt a bőrükön, de aki egy kicsit is foglalkozik vele, az pontosan látja, hogy milyen katasztrofális a helyzet. Az egyetlen egy biztató dolog az, és ugye nagyon nagy rész hála a kínaiaknak, ma már megvannak azok a technológiák, amikkel ugye a szén-dioxid kibocsátás jelentős részét ugye ki tudjuk váltani. Most nyilván ezeket a beruházásokat el kell végezni, tehát hogy meg kell venni a napelemeket, a szélturbinákat, a villanyautókat, a hőszivattyúkat, stb. De már nem arról van szó, hogy nekünk egy többlet anyagi áldozatot kell hoznunk azért, hogy megdöntsük a klímát, hanem az, hogy elérhetően hoznunk egy beruházást. Tehát ugye gyakorlatilag azok az eszközeinket, amelyek most fosszilis energiával működnek, azokat le kell váltani tiszta energiával működőket. Tehát gyakorlatilag villamosítanunk kell a teljes gazdaságot, amilyen gyorsan csak lehet, hiszen az ugyanos energiát azt, hogy elő tudjuk állítani megújulókból. És ez zajlik, de egyelőre nem látszik, hogy az elég gyors lenne ahhoz, hogy megmeneküljön a föld a rettenetes következményektől.
Itt zárszóként, amikor arról olvas vagy hall, hogy már egyesek az északi sarkkör környéki kitermelésben gondolkodnak, hogy akkor majd jól el lehet jutni erre a területre, áthajózható lesz ez a térség, és hogy innen még többet termelnének ki, például mondjuk ugye Grönlandról elindulna a termelés, akkor mit gondol ezekről az ötletekről? Egy 10-es skálán mennyire katasztrofális a klíma szempontból?
Az itt eszembe, hogy igen, amikor az ember lázas, akkor nagyon szép piros lesz az arca, tehát hogy igen. Vannak olyan helyzetek, amikor úgy tűnik, hogy valami pozitív dolog is kicseng abból, vagy az, hogy amikor rákos vagyok, akkor tök jól lefogyok. Tehát, hogy igen, vannak ilyen pozitívumok egy ilyen folyamatban, de hát ezek rövid távon nagyon partikuláris csoportoknak jelentenek előny. Az emberiség nagy része számára ugye csak a gyökelemmel katasztrófa pármazik magából a klímaváltozásból. És ilyet nagyon jól látszik ez most, hogy tulajdonképpen a fosszilis tüzelőanyagok milyen szörnyű függőséget jelentenek, most leszámítva a klímaváltozást, hogy tulajdonképpen, amikor arról beszélünk, hogy majd Grönlandon fogunk olajat bányászni, hát az mindenkinek lesz jó, csak azoknak az olajtársaságnak, hogy még több olajat akarnak nekik eladni, és azt akarják, hogy nehogy véletlenül abba hagyd az olajfogyasztást, hanem te minden nap, minden órában vegyél tőle olajat és gázt, ugye? Most ehhez képest, hogy amikor megveszed a napelemet, meg a szélturbinát, akkor te tulajdonképpen energiafüggetlenséget vásároltál, hiszen mondjam, a napenergia nem halad át a hormoni szoroson, és mondjam, a szél nem fog elkezdeni zsarolni. És hát a különféle geopolitikai követeléseivel.
Nem is beszélve arról, hogy mennyivel olcsóbb lehet, már persze akkor, hogyha az energiatárolást mondjuk meg lehetne oldani, akár mondjuk háztartási szinten is. Tényleg csak így nagyon rövid zárszóként energiatárolásban fejlődtek annyit a megújulók, hogy már igazából ez sem lehetne akár probléma a tömeges használatokhoz?
Abszolút, a legjobb mértékben az energiatárolás olyan roham léptekkel válik egyre olcsóbbá, hogy ugye vannak, Dél-Ausztráliában van az, hogy ott már lassan tényleg kezdik abba hagyni a gázfogyasztást, mert ugye a napenergiából és az energiatárolókból tökéletesen el tudják látni, úgyhogy a megújulókból és az energiatárolókból el tudják látni magukat. Tehát, hogy azokban az országban nincs nagy tényleg különbség, ott már az egy versenyképes megoldás, hogy nappal napenergiát használunk, eltároljuk, és akkor, amikor sötét van, akkor abból látjuk el magunkat. És ugye Kaliforniában is roham léptekkel épül ki, ilyen szintén egy olyan országban nincs nagy eltérés, de Magyarországon is ugye évről évre egyre több energiatároló berendezés van, ezek egyre olcsóbbak, egyre erőteljesebbek, és ugye itt még nagyon a technológiai fejlődés elején vagyunk. Tehát, hogy mondom, a klímaváltozásnak a problémának a 70%-át az energiafogyasztást, az olaj, a szén és a gáz okozza. Ezeket a dolgokat ma már olcsóbban ki tudjuk váltani megújulókkal, és ebben még az is bele tud férni, hogy megoldom az energiatárolást. Amit még nem tudunk megoldani Európában, ugye az a téli-nyári eltárolás. Tehát az, hogy a nyáron nyilván sokkal többet süt a nap, azok 7-szer annyit süt a nap, mint egy téli hónapban. És ugye, hogy hogyan oldjuk meg azt, hogy a nyáron összegyűlt napenergiát télen használjuk föl. Tehát ez még egy technológiailag nem megoldott dolog, meg a szövetség nem is olyan a technológia, a gazdaságilag nem megoldott dolog, de mondjam, nem az a feladat, hogy most 2025-ben kitaláljuk a tökéletes, teljesen dekarbonizált energiarendszert, hanem azt kell látni, hogy nagyon sok tennivalónk van, és olcsón, költséghatékonyan tudunk olyan beruházásokat megvalósítani, amelyek gyorsan és hatékonyan csökkentik az energiafüggőségünket, ugye ahogy például ezt kívül is teszünk.
Bart István klímapolitikai szakértőt hallották, köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát önnek, viszont hallásra!
Köszönöm szépen, viszont hallásra!